Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem José Lattes, a Superstar Budapest tulajdonosa. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nincs méltatlan munka, és minden forgatás megszépül utólag. Na és akkor jött a nőnap?
Jött a nőnap, és akkor rengeteg időm volt. És akkor már akkoriban a Mafiumban dolgoztam, így anyagokat készítettem elő az átírónak, hogy tudjanak dolgozni másnap, és baromi sok volt a szabadidőm, akkor emlékszem hajnali 4-re jártam dolgozni, 9-ig volt idő megcsinálni a munkát, és akkor 9-től szabadság, hát valamit kezdjünk magunkkal. És akkor így bevillant ez a diehardos történet, hogy akkor így ez milyen jó volt, elkezdtem így felgöngyölíteni az akkori pólós ismerőseimet, akik adnót csinálták nekem a pólókat, hogy ez még működik-e, mehet-e, nem mehet-e, és így 0 forintból. Nem, bocsánat, nem 0 forintból, mert Dani barátomtól kaptam 100 000 forintot kölcsön, hogy megvegyem életem első hőprését. Ezt is nem fogom elfejteni, hőprés, mert nyomtató, ezzel indult az egész. És ehhez a Dani adta a finanszírozás részét, és így a filmes kapcsolataimat felhasználva, így elkezdtem kilincselni. Elkezdtem mondani, hogy amúgy pólókat csinálok, eleinte bevállaltam azt, hogy kis produkciók, hadd csináljak így, mint a pólót, nem tudom, egy ilyen kisebb részlegnek, ahol van, mint 5-10, és akkor az így elkezdődött szépen-szépen felépülni, és talán a legsikeresebb az talán 2018-19 valami ilyesmi. Szerintem 2 vagy 3 Magyarországon forgó produkció volt, ahova nem én csináltam a stábajándékot. És akkor még lehetett így menni így forgatásokra, ugye ez még teljesen Covid előtt, lehetett menni forgatásokra, így amikor vittem ki a készterméket a különböző csapatoknak, és így, akkor így végignéztem így a forgatóstábon, és így jó, azt is én csináltam. Fú, arra emlékszem arra a pólóra, és így egy tök jó ilyen pozitív élménye volt ennek az egésznek, hogy na, tök jó. A fél brigád az én általam készített cuccokban van, és ez egy tök jó élmény volt.
Az, hogy ezt abban hagytad, abban szerepe van-e annak, hogy 17-ben elkezdte foglalkozni a saját elakadásaiddal. Hogy ezek miért voltak? Mert most mondod, hogy megy az üzlet.
Megy.
Vagy ment az üzlet, és hát akkor az ember örül, te is mesélted, hogy örülsz, akkor de hogy keletkeznek ilyenkor az elakadások?
Fú, ezek ilyen a múltban visszacsatolandó dolgok. Nekem a szüleim elváltak 87-ben, és nyilván akkor gyerekként semmilyen eszközöm nem volt ahhoz, hogy én ezeket feldolgozzam. Nyilván bántott, dühös voltam apura, hogy miért, ezt a kineziológusommal nagyon megbeszéltük, hogy miért nem engem választott.
De és hát ez egy jogos kérdés.
Ez egy tök jogos kérdés, de erre rájönni, tehát hogy én ezt akkor nem tudtam ezt így feldolgozni, megérteni.
Ezt a üzleti siker közben jött ez elő, amikor már ment a szekér?
Tehát nem, ez közben, tehát hogy ugye elindult az üzlet, és akkor így éreztem, hogy nem tudok megugrani valamit.
Tehát, nem ment az üzlet?
Ment amúgy, de hogy...
De nem
én,
úgy.
Mert éreztem, hogy így mennék még, de hogy amúgy Kossa csillagjegyen van benne egy remek mérleg, azt szerintem sem borzasztó amúgy. tehát, hogy a csillagjegyem így menne, a mérleg meg így hop-hop, döntsd el, és nagyon sok negatív élményem volt így a régmúltból, ami nem engedte, hogy merjek tovább lépni, és amikor elkezdtem az elakadásaimmal így foglalkozni, meg elkezdeni feldolgozni őket, amik tényleg nem tudom, 6 éves koromig is azért találtunk azért jó pár sztorit. Nyilván apu volt az, aki ezeket így begenerálta, amire amúgy nem haragszok rá, és talán ez a legnagyobb tanulság az egészben számomra, hogy megbocsájtott, nem is azt, hogy megbocsájtott, hanem nem haragszok apura mindazért, amit tett, és ahogy tett, abban az időpillanatban, amikor ezt meglépte. Nyilván engem akkor baromira zavart, hogy nem engem választott, de felmérni azt a helyzetet, amiben ő volt abban a pillanatban, és hogy ő miért érezte azt, hogy ebből menekülni akar, vagy hogy ez neki nem jó, én azt nem tudom megállapni. Nem láthattam az ő fejével az ő életét. De egy utólag az elakadások feldolgozásával én így rájöttem, hogy mindazok ellenére, hogy milyen elakadásokat generált bennem, én nagyon szeretem az apukámat, meg az édesanyámat, de hogy nem voltam az ő élethelyzetükben. És nyilván kiszívja meg, hát a gyerek, aki szintén nem tehet semmiről, de azt biztos állíthatom, hogy az, hogy mind a ruha, mind a cipő így szépen lassan az így elkezdte most így bearatni a sikereket, meg nyilván a ruha az előbb kezdte el bearatni a sikereket, nekem nagyon nagy, tehát hogy nagy, nagyon nagy segítségemre van az, hogy a múltbéli elakadásaimat így feldolgoztam, tehát ez most lesz idén 8 éve.
Ez az üzleti életben is?
Igen. Tehát, hogy
mert magánemberként érti az ember ezt könnyen.
Az üzleti életben amúgy nekem az segít a legtöbbet, hogy tudok úgy leülni bárkivel, akár egy megbeszélésem, vagy valami projektnek az átbeszélésén, hogy nem teszek mögé emóciót. Eleinte nagyon sok emóciót tettem mögé, hogy nem tudom, megpályáztam mondjuk egy stábajándékot, és akkor az volt, hogy hát figyelj, hozzá nem téged választottunk, bocs. És nyilván volt benne, nem tudom, jó pár óra munkám, meg felhajtottam egy csomó márkát, meg ilyesmi, amire éppen szükség volt a produkciónak, de hogy nem engem választottak. Hát ezt eleinte nehezen viseltem, meg nehezen éltem meg, hogy...
Dühös voltam?
Hát...
Vagy szomorú?
Hát szomorú, inkább szomorú. Szomorú voltam, hogy nem engem választottak. Nyilván
és vissza... Volt ilyen kisebbségi érdés, hogy jaj, valamit nem jól csináltam?
Eleinte igen. Tehát, hogy néha átfutott a fejemben, tudod, hogy nem szeretnek. Biztos nem szeretnek, azért nem én kaptam. És akkor nyilván, ahogy fejlődött, tehát ahogy fejlesztettem saját magamat, az sokkal nyilvánvalóbbá vált, és sokkal könnyebben álltam ezt az egészet. Nem én kaptam, semmi baj, menjünk tovább. Tehát, hogy nincs idő ezen nagyon moralizálni, hogy az üzleti életben, figyelj, nem te nyerted meg a projektet. Nagyon jó, köszönöm, megpróbáltam, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy beadjak úgymond egy pályázatot, akár egy stábajándékra, vagy bármire. Nem engem az semmi baj, én megyek tovább, köszönöm szépen, ha netán te legközelebb van lehetőség, nyugodtan keressetek meg, megnézzük. Tehát, hogy talán az üzleti életben ez a legnagyobb segítség. Hogy tudom úgy az érzelmeimet, meg az engem bennem generálódó emóciókat, így el tudom csendesíteni, hogy ne legyen, hogy az üzletében legyen emóció, mert szerintem az nagyon, nagyon félre tudja vinni amúgy az embert. Nem tudom, volt, tudod, megcsinálok neki egy munkát, mert nagyon kedvelem, meg mit tudom én, lehet, hogy már legközelebb is engem. Tehát, hogy nem, tehát, hogy szabjunk
az üzlet?
Igen, üzlet az üzlet.
Rá kell nézni kívülről.
Igen. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, én tudom, hogy például ebben a ruha sztoriban nem én vagyok a legolcsóbb, nem én vagyok a legprofibb, de azt gondolom, hogy az áraimhoz meg nagyon ragaszkodom. Tehát, hogy adok egy árajánlatot, és én azért az árért, én vállalom azt, hogy határidőre, lehetőség szerint minden készen lesz, ha 3 nap van rá, nyilván azt mondom, hogy kicsit kevés az idő, de nézzük meg. Tehát, hogy én az áraimhoz nagyon ragaszkodom. Például ugyanígy ebbe a cipőszó.
Ennek miért van jelentősége?
Mert az ember húzzon egy határt, hogy figyelj, ez az érték. Van egy szint, ami alá azért nem
ez
megy.
Ez egy magabiztosság, egyfajta magabiztosság. Igen, hogy én ennyit érek. Már az áram.
Szerintem inkább azt mondom, hogy valahol beárasztam magam.
Azon gondolkoztam közben, amit mind elmondtál, hogy juthatott eszedbe, hogy az Adidas, tehát hogy elkezdje cipővel foglalkozni, mert hát ugye az Adidas még nagyon régen csinált, hogy 69-es, ez a Superstar modell, ez egy 69-ben megjelent egyébként az addigi divatoktól, meg formáktól eltérő kosárlabda cipő, amire még egy nóta is született, de ez már mindegy, ez mindenki meghallgatja, aki akarja, hogy viszed ezt a stáb ruha bizniszt, és akkor egyszer csak így hátradőlsz, és úristen, most nekem cipőkkel kell foglalkozni, és ráadásul egy ilyen sneaker ikon-szerű valami, vagy a sneaker kultúrába beleillő dolog.
Ennek a történet is ugye 23 éve nincsen más cipőm, és annó nekem is nagyon sok fejtörést okozott, főleg így az utóbbi időben, hogy valami egyedit Tehát, hogy valami egyedi cipő legyen.
Elejét... magyarul, amit a boltba veszel, az ne barna színű legyen, hanem sárga, vagy legyen a csíkok más színűek?
Magyarországon egy idő után bejött az a trend, nem is tudom, hogy trend, de bejött az a bolti szemlélet, hogy tartjuk a szupersztárval a feketét fehér csíkkal, a fehéret fekete csíkkal, a fehéret fehér csíkkal.
Tehát jó csík modellek?
Hát a standard. Igen. És akkor nem tudom, tehát valamivel pörgessük
föl. Abban nincs kockázat a standardben.
Nincs, de tehát, hogy amikor voltak nekem is ilyen standard cipőim, de hogy nem tudom, nekem a legegyszerűbb ilyen tuningja a cipőimnek az az volt, hogy fogtam, és akkor elkezdtem színes cipőfűzőket.
Tehát ilyen sneaker vagy? Vagy csak tehát nem azért hordod a Adidas Superstar, mert sneaker vagy, hanem egyébként szereted?
Én igen, tehát hogy számolom, hogy a Superstar egy ilyen velem ilyen elválaszthatatlan. Tehát aki ismert, tudja, hogy főleg aki a 2000-es évek eleje óta ismer, mert szerintem 2003-ban vettem az első szupersztáromat, tudja, hogy mindig volt szupersztárom, valami különlegesség mindig volt benne, volt ilyen, ilyen magenta színűm is, ez egy Pharrell Williams volt, de volt kanári sárga, tényleg ilyen legkülönbözőbb történetek, tehát történetű szupersztárjaim voltak, és amikor így ment a gondolkodás, hogy mit csinálják a rengeteg szabadidőmmel, és ugye megkaptam a tényt, hogy nincs senki, aki Adidas-t, csak Adidas-t forgalmaz, így a retail szekcióban, akkor így felkapcsolták a villanyt, hogy figyelj már oda, hát szupersztár. Ha nincs senki, aki Adidas-szal foglalkozik, akkor biztos nincs aki szupersztárral. Ennek is utána néztem, nem volt, és január 14 vagy 17-én így beregisztráltam a Facebookra ezt a akkor még csak szupersztár fedőnevet kapó projektem, és így közel egy fél év alatt letisztult ez az egész szupersztár Budapestre, és lényegében novemberben, amikor volt ez a Sneakerness Fesztivál, amit a Millenárison csinált a Trunk Tomi, nekünk az volt az ugródeszkánk. Tehát addig én a kollégáimmal azt se tudtuk, hogy ez a Sneaker. Tehát nyilván néztem a konkurenciát, néztem a Balázsnak is az oldalait, ők mit csinálnak, milyen típusú videókat csinálnak, hogy próbálják megszólítani a vevőiket, milyen módon, milyen kommunikációval, és abban biztos voltam, hogy tök sikeres az, amit ők csinálnak, meg tudják szólítani a saját vevőköreiket, de hogy nekem ennél kicsit másabb, tehát hogy valami más stílusú megszólítást szeretnék a vevőim felé. És kimentünk így ezt.
De tudtad, hogy kik lesznek a vevőid már?
Nem. Nem. Azt tudtam, hogy abban biztos voltam, hogy nagyon sokan szeretik a Superstart, mint brandet, tehát hogy mint termék, tehát az Adidasnak ezt a szeretik ezt a cipőt. Ez külföldön amúgy ez nagyon jól megy. Tehát az olaszoknál mondjuk Stan Smith, de amúgy nagyon sokan hordanak Adidast. Ebben az országban valamiért itt a Nike nagyon becsípődött, amivel amúgy nincsen semmi baj. És azt a konklúziót vontam le, hogy van egy cipő, ami több mint 50 éves, idén 55, és amúgy az emberek nem ismerik. Ami amúgy van, kapható.
Nekem ez olyan, mint amikor elmennek a műkereskedők, és találnak a pajtában egy rokokó szekrényt, vagy egy autót, vagy valami ilyesmi, hasonló felfedezés. Egyébként én sem tudtam, tehát amikor mondtad, akkor nekem után kellett néznem, hogy aha, miről is beszélsz, hogy persze azt mondta, hogy igen, tudom, aha, de nem tudtam, tehát fogalmam se volt.
Van, és valahogy ezt...
Azt hittem egy vicc először, szupersztár, hát persze mindenki így hívja.
De ugye a szupersztár esetében az a rövid távú cél, hogy így megmutassuk különböző csatornákon, meg különböző tehát különböző módon az, hogy amúgy van egy alternatíva. Tehát létezik a magyar piacon is egy olyan alternatíva egy cipőre, ami kényelmes, könnyen tisztítható, amúgy bírja a gyűrődést.
Még mindig?
Még tehát mindig.
Nem, tehát nem adták ki külföldre, meg távol-keletre a gyártást, mert ezekkel azért szokott lenni minőségi probléma.
Nézd, én azt gondolom, hogy a szupersztár, Hát azért nyilván készítik ugyanúgy Kínába, ugyanúgy készül Indonéziába. Én személy szerint a Vietnámban készülő szuperszálakat nagyon szeretem, mert van valami kis nagyon finom hangolás a varrásban, meg az anyag használatban, ami mondjuk egy Kínában gyártott cipőnél is megvan, de hogy van valami kis nüansznyi dolog, ami például amikor fölpróbáltam életem első Vietnámban készült cipőt, így belebújt a hupp, és mint a visszajövőbe kettőben, amikor a Márti felveszi azt a Nike cipőt, így beleteszi a lábát, meghúzza magát, és így mintha lábára idomult van. Na, nekem ilyen a Vietnámban készült szuperszert, tehát így az ember így hupp így bele, és így cupp. Tehát, hogy teljesen, mint hogy az ember lábára öntötték volna ezt az egészet. És a szupersztárt szerintem az én generációm biztosan nagyon tudja kapcsolni amúgy ez a hip-hop szubkultúra, az, ami a 80-as években volt. Ugye a Randy MC formáció volt az, aki ezt a cipőt így formabontóan kezdte el hordani.
Hát az sem most volt.
Hát az sem most volt, de hogy ennek a cipőnek vannak ilyen ikonikus pillanatai. Tehát amikor cipőfűző nélkül kezdték el hordani a srácok a szupersztárt, mindenki azt akarta. Amikor volt ugyanabban, szerintem ugyanúgy 80-as évek végén, amikor minden hip-hopot, meg rappet kedvelő fiatalnak a nyakába a nagy Merci logó, meg mit tudom én, meg a Volkswagen logó, emlékszem, talán ilyen egy márkáért lehetett venni ilyen Volkswagen logót, a Volkswagen gyár külön gyártott, hogy ne a kocsikról kezdjék el a fiatalok letépni, meg a Mercikről letörni az egész, hanem hogy volt lehetőség arra, hogy akkor tessék, ne rongáld az autót, megkaphatod. És azt gondolom, hogy a szupersztár szerintem a kezdetek óta van egy ilyen nagyon erős értéke.
De neked meg érzelmi viszonyod is.
Van, igen. Én szeretem. Tehát, hogy nem mondom, hogy nincsen ennél jobb cipő, de hogy amúgy megbízhatóbb társ a mindennapokban, hogy az ember jönni-menni tudja, szerintem, hogy egy szuperszár, tök jó.
És ezért döntötted el, vagy ezért jött az, hogy akkor belevágsz egy ilyen, tulajdonképpen egy ismeretlen terepben? Mert cipőben
teljesen ismeretlen volt, és volt, talán Gyuri barátom volt az, aki így, amikor így megcsináltam ezt a Facebook regisztrációt, így feljön a telefon, vagy rám ért, nem is tudom, azt mondja, tiéd ez a csak szupersztár, mondom, aha, mekkora ötlet. És így ezek voltak az első élményeim, hogy fú, tényleg, csak szupersztár. Mekkora ötlet. Ez olyan, mint hogyha valaki csak Jordaneket árulna, vagy csak Pumát. Vagy
na jó, de sok embernek van ötlete, de nem is kevesebben csinálják meg.
Meg akartam próbálni. Azt mondom, hogy a puding próbálja az evét.
Kell egy végrehajtási képesség azért, hogy hogyan lesz egy ötletből, egy Facebook oldalból
szerintem merni valami. Kell. Szerintem merni kell. Tehát, hogy az embernek szüksége van önbizalomra, meg hitre saját magába. Hogy...
És akkor így raksz bele pénzt ezen az alapon? Tehát, hogy az emberek ugye hisznek magukban, de költeni rá, befektetni, szerintem... az nehéz. Tehát ezt nem akarnak.
Szerintem ebbe a cipő sztoriba én nem locsoltam bele egyből, nem tudom, több nullát, így hirtelen, hanem a lehetőségemhez mértem. Tehát, hogy januárban beregisztráltam a Facebookra, és akkor novemberre jutottam el arra a szintre, hogy van egy nagyon komoly, több mint 100 párból álló, úgymond ilyen ma divatos szóval ilyen vintage cipő, 2008-tól van 2002-es prototípusom is, hogy mindig annyit toltam ebbe bele, amennyi éppen volt. Tehát, hogyha
és tudta... közben dolgoztál? Vagy?
Persze, nyilván ment a ruhasztori. Nyilván abban az időben, amikor nem volt film, voltak sportegyesületek, tánciskolák, meg ilyesmi. Tehát ez meló volt, nem jött az óriási élmény, hogy akkor most tehát volumen van, hanem sok kicsi. Hát akkor csináljuk a sok
kicsit. Tehát ilyen szépen lépcsőzetesen építettem ezt a
bizniszt. Igen, tehát hogyha volt olyan hét, akkor tudtam venni egy cipőt. Ha volt kettő, amit megtetszett, és volt rá pénzem, akkor vettem kettőt.
És mitől voltál ilyen türelmes? Nem akartál jobban haladni?
Akkor annyit tudtam rászánni. Ha lehet, hogyha vastagabb lett volna a pénztárcám, vagy hogy az erre fordítható összegem, akkor azt mondom, hogy akkor még többet tolgok.
Jó, de csak nem zavart. Tehát szépen
megtett. Szépen elkezdtem építeni. Nem akartam egyből megváltani a világot, hogy nem tudom, van öt cipőm, olcsón veszem, drágán adom. Ez egy ilyen nagyon jó berögzült üzleti hozzáállás, azt gondolom, hogy mindenki az, hogy vegyünk olcsón, adjuk el drágán, de hogy mi van, hogyha nem tudod olyan olcsón megvenni, és mondjuk nem is tudod annyira drágán eladni, de mit tudom, jön egy vevő, és azt mondja, hogy figyelj, nekem ez a cipő kell, és akkor ebből lesz valami hosszú távú bármi.
Te miben hiszel?
Én saját magamban. De nagyon hiszem azt, hogy minden akkor fog megvalósulni, és abban a pillanatban, amikor annak meg kell valósulnia, nyilván ehhez nagyon fontos az, hogy az ember beletegye az energiát, beletegye a hitét, hogy ez össze fog jönni. És akkor is ki kell tartani, amikor az, hogy fú, nem jön össze, de össze fog jönni, csak azt ne ott add fel a végén, hanem próbáld meg, és hogyha elértél a falig, akkor is próbáld meg azt a pozitív élményt magadévá tenni, hogy figyelj, megpróbáltad.
Hozzá lettesz. Köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
Hát, nagyon szépen köszönöm én is.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Hozzá lettesz, a Superstar Budapest tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, az elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.